Folytatva a Galata levél tanulmányozását, a mai témához azt a címet adtam, hogy akarsz-e fejlődni az igazi Isten ismeretben? Akarunk-e fejlődni, növekedni az igazi Isten ismeretben? Ugye az Isten ismeret mögött végül is szinonimaként nagyon sok minden felsorolható, akár a hitben való növekedés is, tehát ugyanazt a fogalmat akarja végül is. Olvassuk el a Galata levélből a következő szakaszt, a 4. fejezet 8-tól 11. verséig. A Csia fordításból fogom felolvasni, írtam ide ki. Tehát Galata 4, 8-tól 11-ig. Akkor, mikor Istent nem ismertétek, természettől oly dolgok rabszolgaságában éltetek, melyek nem Istenek. De most, hogy Istent megismertétek, helyesebben, hogy Isten megismert titeket, hogy fordulhattok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez? Hogy akarhatjátok ugyanazt újra kezdeni? Ismét az elemek rabszolgái akartok lenni? Napokra, hónapokra, időpontokra és évekre figyeltek. Féltelek titeket. Csak nem volt hiába való az értetek való fáradozásom. Azt gondolom, hogy ezek az igeversek ugyanúgy ma is elhangozhatnak, és ma is ugyanolyan erővel hangoznak el, mint abban az időben. Mi emberek alapvetően lehet mondani, hogy semmit nem változtunk abból a szempontból, amit Pál apostol látott a Galatáknál, azt a szomorú tapasztalatot, hogy befogadták az Úr Jézust, annak ellen, hogy befogadták az Úr Jézust személyes megváltójuknak, és Isten gyermekei lettek ezáltal, mégsem élték azt az életet, ami ebből következett volna, nem változott meg az életjárásuk, hanem olyan tanítókra hallgattak, ugye ezt az egész Galata levélnek a tanulmányozásából látjuk, főleg a következő szakaszokban is hivatkozik erre Pál apostol, hogy olyan tanítókra hallgattak, akik visszavezették őket a kegyelem talajáról és az Úr Jézus Krisztusban való életjárás, a krisztusi törvények életjárásáról, abba az életjárásba, abba a rendszerbe, amiből megszabadultak a bálványokhoz, vagy valamilyen fajta törvényekhez, szokásokhoz, azokhoz a bálványokhoz, akiknek szolgáltak, mielőtt megismerték volna Jézus Krisztus, mint megváltót. Ez mai szempontból is ugyanez a helyzet. Azt tapasztaljuk el, hogy ma is ugyanez a veszély megvan. Ma is nagy veszély az, hogy az ember olyan formális keresztény életvitelt él, ami ugyan a külsőséget megtartja sok minden, mert úgy tűnik, hogy nagyon szép az élete valakinek, emberileg nézve nagyon jó, de mégsem a krisztusi kegyelem talaján állva éli az életét az ember sokszor, hanem a külsőségek, szabályok alapján azaz a vezérlés, ami motiválja a döntéshozásunkat, amiből a döntéseket hozzuk, az még azok a régi beidegződések, vagy régi erkölcsi, vagy lelkiismereti szabályok, aminek meg akarunk felelni. És sokszor külső szempontból, külsőleg nincs különbség a kétfajta gondolkozásmód életvitel között, de mindenki belülről tudhatja a szívében, hogy mit, miért csinál, mi van a háttérben, mi motiválja az életét az embernek. Aztán az is nagy veszély ma is, hogy az Isten ismeret helytelen lesz. Nem az ige alapján, vagy nem Isten szellemének a vezetése által ismeri meg valaki Istent, hanem olyan tanításokra, vagy olyan régi beidegződésekre, meggyőződésre épül az Isten ismerete, amiből torz kép alakul ki az Istenről. Egy egészen másfajta Isten kép, mint amit Isten magáról be akar mutatni nekünk, mind a Bibliában, mint az ő szelleme által, hogy megérthessünk róla. És ennek a veszélye tovább az, hogy ez helytelen ismerethez is vezet, hogy olyan tükrökben néz az ember, ami nem az Úr Jézusnak, Istennek a tükre, hanem talán a sajátunk, vagy valaki másé, más emberek tükre, vagy akár a sátán tükrébe. És ezek a tükrök mind torzítanak, és látunk példákat is erre a Bibliából, hogyha valaki nem abba a tükörbe néz, ami a Krisztusnak a tükre, és Istennek a tükre, ami azért akarja megmutatni, hogy milyenek is vagyunk, hogy megváltoztathassa Isten a mi életünket, hogy megszabadítson bennünket attól a belső megöröklött életviteltől, amiben járunk. Ha valaki nem ebbe a tükörbe néz, akkor az egész élete, az egész önismerete torzult. Ugye, ha mi magunkról alkotunk véleményt, az sokszor sokkal jobb talán, mint a valóság, de lehet, hogy sokkal rosszabb. Mindenki attól függ, hogy milyen a természete, hogy van benne egyfajta optimizmus magával szemben, vagy valamiért, akár csalódások miatt egészen másként is értékeli az ember magát, mint ahogy Isten értékeli. Isten szemében mindegyikünk ugyanolyan értékes ember, teljesen mindegy, hogy milyen tulajdonságai vannak, teljesen mindegy, hogy mit produkál, mit tudod teljesíteni, nem ez számít Isten előtt. Nekünk embereknek szinte csak ez az értékrendünk adatik, amikor összehasonlítjuk magunkat másokkal. Ezek a tükrök, amik nagyon torzítanak, amik eltorzítják azt az önképet, önismeretet, amit Isten akar, hogy legyen a mi számunkra valóságos. És az alapján éljük az életünket. Az alapján tegyük magunkat különböző, lehet mondani, polcokra, amire mondják azt a fogalmat, hogy az alázat nem azt jelenti, hogy mindig valahol alul gondolom magamat, hanem tudom, hogy hol a helyem. Az alázat azt jelenti, hogy tudom, hogy Isten hol akar látni, hol van a helyem, és ott igazán határozottan és teljes mellbedobásra csinálhatom azt, amit csinálok. Azt olvastuk, hogy a megtérésük előtt ezek az emberek bálványok rabszolgái voltak. Ugyanez történt akkor is, mint ami ma is történik, hogy a világ szellemisége hatotta és hatja át ma is minden ember életét. Ez a Biblia világosan megmondja számunkra, hogy ez így természetes. Ez egy szellemi törvényszerűség. Ez nem egyes emberekre igaz, nem minden emberre igaz, aki ebben a világban születik. Ádám bűne óta, Ádám és Éva bűnesete óta, hogy olyan földi elemeknek a szolgái vagyunk, amik mindig csak földi célokat céloznak, meg amik mindig földi értékrendeket mutatnak, és mögötte egy olyan szellemiség áll, a világfejedelmének a szellemisége, aki mindezt el akarja takarni, hogy ez igazából a halál munkája. Nem az élet munkája, hanem a halál munkája van mögötte. És ez a szellemi törvényszerűség a Bibliában is megjelenik, világossá teszi nekünk Isten igéje, hogy miért van ez így. Róma 1.20.21-et jól ismerjük, hiszen azt, ami belőle, mármint Istenből láthatatlan alkotásaiból az emberek, a világ megalapítása óta megértik és átlátják, és pedig az ő örök hatalmát és Isten voltát, úgyhogy menthetetlenek. Menthetetlenek, mert már Istent megismerték, Istenként nem dicsőítették, és hálát neki nem adtak, hanem következtetéseikben hiába valókká lettek, és be nem látó szívük elsötétedett. És ehhez tartozik még a 25. vers itt a Róma 1-ből, hiszen ők maguk cserélték fel az Isten igazságát hazugsággal, ők maguk félték és szolgálták a teremtményt, tették félre a teremtőt. Ez a lényege ennek a gondolkozásmódnak, ennek az életvitelnek, hogy a teremtményt imádja az ember, és féli gyakorlatilag az embert, saját magát és a körülötte élőket, és félretette az ember a teremtőt. Félretette Istent, aki mint teremtő jogot formál a mi életünkre. Jogot formál arra, hogy ne gondoljuk, hogy a magunké a mi életünk, hanem tisztában legyünk azzal, hogy az életünk Istené. Isten a mi teremtőnk, a mi gazdánk, a mi alkotónk, és a mi urunk is szeretne lenni. És ez az, ami elromlott ott az Édenkertben, és ez, amit Isten az Úr Jézus Krisztusban helyreállított, amit az Úr Jézus Krisztusban ma élő ember elfogadva helyreállhat az a kapcsolat, ami Isten és az ember között volt. Az a belsőséges teremtő-teremtmény viszony, amiben a teremtménynek nem az a lényege, hogy valamilyen módon megfeleljen a teremtőnek, hanem a szeretetét az alkotás, mint az alkotását, megmutassa, hogy valóban Isten alkotása vagyunk, hogy a saját képére teremtett bennünket, hogy úgy éljünk, hogy ez látható legyen a mi életünkön, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ezt szeretné Isten elérni a mi életünkben, mert ez történik, amikor valaki meghallja az evangéliumot és befogadja a szívébe az Úr Jézus megváltójának. Mert mi történik akkor? Az ige azt mondja, 2 Korintus 5.17, szintén jól ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, ímé új átterő. Így kezdődik a kapcsolat Isten és az ember között, a helyreálló kapcsolat, amikor Isten egy új életet ad, amiben teremtő, a teremtőt felismerhetjük, hogy ő közelít, ő jön hozzánk, ő keres meg bennünket az Úr Jézus Krisztuson keresztül, ad egy új életet. Ez egy óriási dolog, egy nagyszerű dolog, új élet született, minden élet fizikailag is, ha megszületik egy ember, családban egy csecsemő, mindenki nagyon örül. Ez egy óriási dolog. A mennyben is azt mondja a Biblia, hogy öröm van egy megtérő bűnösön. De ez a kezdet. Ez nem egy végállapot. Ez kezdet, ahogy a mai igényben is olvastuk. Nem az a végcélja Istennek. Mert jó, hogyha valaki ilyen csecsemő marad mondjuk 5-10 év múlva is. Ugye emberi módon emberek között, hogyha egy csecsemő marad, arra azt mondjuk, hogy az egy beteg valami, az egy beteg dolog, az egészségtelen. Nem jó, ha valaki csecsemő marad. Nem jó, hogyha valaki hitben is csecsemő marad. Nem jó, hogyha az élete megállott, hogy nekem új életem van, de azon kívül én aztán nem akarok tovább menni a keskeny úton, nem akarok az Istennel való kapcsolatban mélyebbre jutni. Elég nekem ez az Isten ismeret, és aztán élem a magam életét talán. De ez a Biblia szerint és Isten szava szerint, ahogy az egész Galata levél ezt bemutatja nekünk, és nem csak a Galata levél, hanem az egész Biblia, azt mondja, hogy Isten azt akarja, hogy fejlődjünk, növekedjünk a hitben, az Isten megismerésében. Hogy ne álljunk meg azon az úton, aminek a kezdete a megtérés, az újjászületés, hogy új életet kaptunk. Hogy aki Krisztusban van, annak van egy új élete, ez a kezdete valaminek. És itt fölmerül ez a kérdés újra és újra, hogy mi akarjuk-e ezt? Akarunk-e fejlődni? Akarunk-e úgy tovább menni a hitben? És ez egy valóságos kérdés. Természetesen most, ha mindenkit egyesével megkérdezünk egy körkérdés, mindenki azt mondja, hogy igen, akarok. De nem ez a kérdés, hogy amikor itt ülünk és együtt vagyunk és olvasunk az igéről, beszélgetünk erről, akkor mondjunk igent erre, hanem a hétköznapokban, akkor, amikor éljük az életünket, amikor döntések elé állít bennünket az élet és Isten. És annyi minden gátolhatja ezt. És ezt pár dolgot szeretnék megemlíteni, hogy mi az, ami gátolhatja, hogy a hitben fejlődjön az újszülött. Hogy hitben növekedjen, Isten megismerésében növekedjen az újszülött. Egyik ok lehet az, hogyha valaki téves, egyoldalú tanítást kap, rossz táplálást kap. A rossz táplálás, ugye itt is, mint a gyermekeknél is, ugyanúgy érvényes. Hogyha valaki rossz táplálékot, rossz tanítást kap, annak lehet, hogy az élete egészen más irányba fejlődik. Ugyanígy van ez a gyermekeknél, valakit nem táplálnak, vagy rosszul táplálnak, ugye az meghalhat. És ez ugyanígy van a hitbeli dolgokban, hogy táplálkozni kell, hogy Isten igéje akar bennünket táplálni, hogy előbbre vigyen bennünket az Isten ismeretben és a hitben. Aztán a másik, hogyha ugyan van táplálkozásunk, de engedetlenek vagyunk. Ha tudjuk, hogy mit kéne tenni, vagy miben kéne változni, vagy mi az, amit Isten nem tart jónak a mi életjárásunkban, akkor engedetlenek vagyunk, mint ahogy számtalan bibliai példa mondja ezt, vagy mutatja ezt. A másik a táplálkozás hiánya, ami egy másik dolog, mint az, ha valaki téves táplálékot kap. Ugye valamilyen módon érdektelen az ember az ige iránt. Amikor a hirtelen, mint a magvető példázatában van, a hirtelen felnövő vagy kibújó magot, az élet dolgai megfojtják, különböző dolgok, amik az életjárásban, az élethitelben vannak, megfojtják, és nem engedik, hogy növekedjen az a mag, hanem megölik azt az új életet, azt a kis életkezdeményt. Mert minden mással tele van az ember szíve, minden más fontosabb, mint akár Isten igéje, mint az Isten igének a megismerése, vagy Isten megismerése, mint a gyülekezet akár, lehet mondani ezt is. Itt egy, abból a Zsoltárban, amit éppen felolvastam, abból idéztem ide egy mondatot. Dávidnak a szava ez, őrváltásról, őrváltásról, de elménykedem, akkor mondja ezt, amikor ő menekül, és nem egy jó élethelyzetben van, egy nagyon nehéz élethelyzetben van. Fontos nagyon a táplálkozás. Mivel táplálkozik a hívő ember? Egyáltalán táplálkozik-e? És ha igen, akkor mivel? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az egészséges növekedés folyhasson az ember életében. És mi lehet a következménye a fejlődés hiányának, ha valaki nem fejlődik az Isten ismeretben, ha gyakorlatilag csecsemő marad? Mi a következménye? Amit itt az elején is említettem, hogy zavar áll be az Isten ismeretben, mint ahogy láttuk a Galata gyülekezet életében, ahogy Pál apostol mondja nekik, hogy visszatérnek olyan gondolatokhoz, olyan vezérlő elvekhez, amiket nem az Úr Jézus mond nekik, nem Isten igéje mond, hanem az a belső biztonságérzet, amit ők úgy gondolnak, hogy majd az megadja, az alapján élik az életüket. Visszatérnek olyan törvényekhez, olyan dolgokhoz, aminek semmi köze nincsen az Úr Jézus szavához, parancsához, az Úr Jézussal való közösséghez. Természetesen itt nem arról van szó, hogy baj, ha valaki megtartja azokat az ünnepeket, amiket akár szoktunk mi is tartani. Itt a Pál apostol nem ezt említi, hanem hogy az olyanná válnak ezek a napok, hetek, évek az ünnepek megünneplése, mintha az Isten előtt fontos számonkéréssel járna, tehát hogy mint az Ószövetség törvényekben, mint a kötelező volna, mintha Isten az alapján számolna el valakivel, vagy az alapján ítélné meg az életét, engedelmességét, hogy hogyan tartja meg azokat a törvényeket, amit Isten az Ószövetségben mondott a zsidóknak. Akár itt szóba került ugye a szombatnak megtartása, vagy a körülmetélés kérdése ott a Galata gyülekezetben. De ma nem ez a nyilván a veszély, hanem egészen más az, hogy az ember formális keresztény életet él inkább, és nem egy belső meggyőződésből, belső krisztusi erőből élő életet, döntéseket. Bizonytalan lesz az ember élete. Az Isten ismeretben való zavarok azt eredményezik, hogy az ember bizonytalan lesz a döntéshozásában. Nem tudja, hogy pontosan mi a helyes, mi a jó. És a zavartságában, a bizonytalanságában olyan helyekre megy információért, vagy kérdés, olyan helyekre megy kérdésekkel, ahova nem kéne. Nem olyanoktól kérdezi meg, nem Isten igéjét, nem Istentől kérdez olyankor az ember, hanem egészen más helyekről tájékozódik. Mint ahogy látunk a Bibliában is erre példákat, akár csak Sault említeném, de nagyon fontos ez, nem is kell nekünk másra mutogatni, jó nekünk, ha magunk is meglátjuk azokat a veszélyeket, amik ebben az egész kérdéskörben rejlik, hogy a bizonytalanság, ha nem fejlődik az életünk a hitben, az Úr Jézus szeretetében, nincs meggyökerezve a mi életünk, nem lehet Úr a szívünkben az Úr, és akkor bizony nagyon sok helytelen és bizonytalan döntést fogunk hozni, amivel természetesen nem csak magunknak, hanem a környezetünknek is ártunk, és a környezetünket is nehéz helyzetbe hozhatjuk, hiszen felelősek vagyunk mindannyian másokért is, akik körülöttünk élnek, akár a családban, gyülekezetben. Ez egy nagyon nagy veszély. Aztán a következő versekben, ami majd következik, írja Pál apostol, hova lett a ti boldogságotok? Nem tud az ilyenkor az ember abban a belső békességben és boldogságban élni, amit az Úr Jézusban való egyszerű hit és az egyszerű meggyökeresedés eredményez, az Isten ismeretben való fejlődés eredményez. Önmagában az Istennel való kapcsolat, az Úr Jézussal való szeretet kapcsolat, egy belső boldogságot ad. Hova tűnt, kérdezi a Galatáktól is, és tőlünk is az ige. Aztán egy másik megközelítés, amit szintén itt az ige végén mond Pál apostol, csak itt a 2. Korintus 6-ból írtam ezt az igeverset. Ne váljék hiába valóvá az, hogy az Isten kegyelmét elfogadtátok. Hát hiába való válhat, természetesen hiába valóvá válhat, hiszen Istenem azt akarja, hogy valaki megtérve ugyanolyan életet éljen, mint előtte, a világ szellemiségének a rabszolgája maradjon, hanem azt akarja, hogy az ő rabszolgái legyünk. Újra és újra ez a kérdés, akarunk-e fejlődni az igaz Isten ismeretben, olyan jó ez, hogy ezt Isten fölteszi nekünk ezt a kérdést. És olyan nagy dolog az is, és olyan nagy kegyelem, hogy Isten megismerhető. Nem arról van szó, hogy itt valamilyen olyan titkok vannak, amilyen helyzetbe az emberek hozzák magukat akkor, amikor azt gondolják, hogy nekik olyan társaságok tagjaival kell válniuk, ami valamilyen nagyon titkos információkat tartalmaznak, ahol csak kevesek tartózhatnak, ami információkat csak kevesen tudhatnak meg. Isten nem így gondolta. Isten úgy gondolta, hogy mindenki megtudhatja ezeket az információkat, és mindenkinek szeretné elmondani azt, ami az ő megismeréséről tudható. Nézzük meg először az Isten oldaláról, hogy mi történik. Azt mondja a Biblia, hogy Istennek nagyon fáj az, hogy az ő gyermekei, az ő népe nem akarja jobban megismerni, vagy nem ismeri jól őt. Hogy rossz az Isten ismeretünk. Egy ézsaiási igét írtam ide. Halljátok egek, vedd füleidbe föld, mert az Úr szól. Fiakat neveltem, és méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri a gazdáját, és a szamár az ő urának jásztát. Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel rá. Így van ez, hogyha ez az Isten véleménye arról, amikor nem akarjuk őt jól megismerni, vagy nem ismeri Izrael népe elsősorban, itt ugye Ézsaiás könyvben erről van szó, de azt gondolom, hogy ebben mi is ugyanúgy benne vagyunk, hogyha nem fejlődünk, nem növekszünk az Isten ismeretben, egy szomorúságot okoz Istennek. Mert Isten azt szeretné, hogy őt egyre jobban ismerjük meg, és ebben van az ő áldása, az ő megismerésében. Ahogy ismerjük ezeket az igéket, majd mindjárt erre, és olvasok néhányat. És azért olvasok ennyi igét, és azért írtam ki ennyi igét, mert igazából a Biblia az, ami világossá teszi a számunkra, hogy milyen az igazi Isten ismeret, és hogyan tudunk abba fejlődni. Hóseás könyvében két igeverset is kiírtam a 6. fejezetből, hogy ez a szándéka Istennek, hogy megismerjük őt, hogy ezt akarja Isten. Azt akarja, hogy egyre jobban megismerjük őt úgy, ahogy ő akarja. Nem ahogy mi gondoljuk, ahogy mi képet alkotunk róla, mert akár így Istenből bálványt is csinálhatunk, hogy mi alkotunk egy Isten képet. Hanem úgy, ahogy ő kijelenti magát az igében és az ő szelleme által neki. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat, mondja ott az ige. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Ugye ez az eső, ez az áldás az Úr Jézus Krisztusban lett a miénk igazán. A Hóseás 6.6 pedig azt mondja, hogy szeretetet kívánok és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Ez is azt jelenti, hogy Isten azt szeretné, hogyha megismernénk őt, és engedelmeskednénk neki, a szeretetről beszél itt az ige, mint sem arról, hogy olyan áldozatokat hozzunk neki, ami látszólag óriási dolog, de talán ez egy öncélú dolog, mint ahogy Izrael népén is volt. Valamilyen célból akarjuk ezt az áldozatot hozni, és nem azért, hogy Isten megismerésében növekedjünk. Aztán a jól ismert főpapi imából, János 17.3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Azt akarja Isten, hogy megismerjük őt. Azt mondja, hogy az egész örök élet erről szól, hogy egyre jobban megismerjük. Hogy ami ismeretünk ugyan rész szerint van, de szeretné, hogyha ez a rész szerint való növekedne sokkal nagyobb részlene, mint ami most van a mi életünkben. Aztán erre lehet a mi oldalunkról Isten megismeréséről, az emberi oldalról is néhány gondolat. Az Isten megismerése az áldozatokat kíván tőlünk, annak ára van. Ezért nehéz sokszor ez. Pál apostol egy hosszabb igét fogok itt felolvasni a Filippi levélből, amikor erről beszél. Azt mondja Pál apostol, hogy amelyek egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent azért Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjem. És folytatva, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseimbe való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ez az igevers olyan, vagy ezek az igeversek olyanok nyilván, hogy erről külön is nagyon sokat lehet és kell beszélni, és majd nyilván, amikor tanulmányozva az igét eljutunk a Filippi levélig, akkor beszélünk is már részletesen. De azért itt érdemes az ismerettel, Isten megismerésével kapcsolatban nagyon fontossá tenni, vagy megjegyezni ezt a három gondolatot, amit itt a végén mond. Nem csak azt, hogy kárnak ítélt mindent, ami az, ami előtte fontos volt a számára, fontos cél, vagy fontos dolog Pál apostolnak, azokat mind kárnak és kárba veszni hagytam, mondta, nyilván itt gondolat, akár az ő előmeneteléről, sikereiről, anyagi életéről, családi állapotáról, sok mindenre gondolat itt Pál apostol, nem tudjuk pontosan, hogy de mindegyikünk végig gondolhatja ezeket a területeket ugyanúgy az életében. És azt mondja, hogy a megismeréshez hozzátartozik, hogy részese legyen az ember az Úr Jézus szenvedéseinek, és hasonlóvá legyen a mi életünk az ő halálához, azaz odaadjuk a halálba a mi életünket. És itt Pál apostol szempontjából pontosan az élet végére is gondol, nem csak arra, hogy a tulajdonságait halálba adja, hanem az életét adja az Úr Jézus Krisztusért, mint ahogy tette is, ugyanúgy, ahogy itt az ige mondja, hogy hasonlóvá lévén az ő halálához, hiszen a mártír halál az abban az időben ez egy természetes dolog volt a keresztények között, hogy így mondjam, idéző erre természetes, de nagyon sokukat utolért ez. És ez is egy nagyon mély gondolat, ami ebben az igében van, hogy ezek a kérdések Isten megismerését mutatják az életünkben, hogy mennyire tudunk részeseivé válni annak az életformának, amit az Úr Jézus ad, ami tele van esetleg sikertelenséggel vagy szenvedéssel, nem emberileg nézve nem sikeres úgymond, hanem egy egészen másfajta életvitel. Tele hátratétellel, tele bizonytalansággal az életet illetően, de a hitben mégis békés és boldog élet. És nagyon fontos az, a emberi oldalról néhány gondolat, hogy mi az, ami fontos lehet az Isten megismerésében, hogy a mi számunkra az Isten megismerése az a teljes írás az ige alapján történjen. Mert semmilyen tanítást nem szabad túlhangsúlyoznunk, vagy egyik tanítást a jellemzőjét a másoknak a rovására, hogy úgymond elhagyni, azért mert talán az nem szimpatikus, vagy nehéz, vagy nem divatos. A mi számunkra nagyon fontos, hogy ne hangsúlyozzuk túl az Isten kegyelmét, az ő benne levő szentsége, az élet szentsége, vagy életjárással kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy mennyire bűngyűlölő Isten. És ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ez a tanításban és a belső meggyőződésben az életjárásunkat határozza meg. Meghatározza azt, hogy ha jó az Isten megismerésében helyes irányba vagyunk, akkor az életjárásunkat is meghatározza ez. Ha helytelen tanítást teszünk magunkévá, akkor az életjárásunkban is egészen más lesz esetleg. És ez azért fontos, mert látjuk, hogy Pál apostol a levelekben rengeteg útmutatást ad ebben. Nagyon sokat beszél arról, hogy milyen magatartás, milyen viselkedés fér össze az Isten igéjével. És itt nem arról van szó, hogy Isten újra törvények alapján, törvényekre akarja visszavezetni a mi életünket, hanem az, hogy az ő kegyelmének, az ő új életének, amit adott nekünk, annak vele járói vannak. Ha elolvassuk az Efézusi levélnek majd a 4.-6. fejezetét, akkor látjuk, hogy az egész 3 fejezet kifejezetten a hívő életjárásról szól. Most itt idézek hosszan az Efézus 4-ből egy szakaszt. Azért lássuk pontosan, miről van szó, mire gondolok itt, amikor azt mondom, hogy az Isten ismeret az életjárásban mennyire fontos. Azt mondja itt az ige, azt mondom tehát, és amire tanúként lépek fel az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, amint a nemzetek járnak, hiába való lett értelemmel, elsötétült gondolatokkal, és mint hogy a bennük levő értelmetlenség szívüket megkövesítette, az Isten élettől elidegenültek, akik elfásultan és tehetetlenül magukat kicsapongásnak adták oda mindenféle tisztátalan tevékenységre. Ugye ezt olvastuk már előtte is a római levélben. De ti, mondja az ige, nem így ismertétek meg a Krisztust, ahogyan hallottatok róla, és úgy kaptatok tanítást ő benne, amint az a Jézusban megvalósult igazságnak megfelel, hogy levessétek az óembert, mely magát korábbi forgolódásokhoz szabja, mely a család kívánságok útján megromlik, de értelmetek szelleme által megújuljatok, és felöltsétek azt az új embert, mely Isten útján igazságosságban és igaz jámborságban teremtetett. Ez az elmélet, ugye? Eddig jól ismerjük az igét. Aztán jönnek a konkrétumok. Folytatódik az Efézusi levélben így. Azért vessétek le a hazugságot, és szóljon ki, ki igazságot fele barátjával, mert egymásnak vagyunk tagjai, Haragudjatok, de levétkezzetek, a nap le ne menjen felindult haragotokon, se helyet ne adjatok a vádlónak. A tolvaj többé ne lopjon, fáradjon inkább, saját két kezével munkálja jót, hogy legyen miből adakoznia a szűkölködőknek. Semmiféle romlott beszéd szájatokból ki ne jöjjön, hanem csak ami jó, a szükséges építésre, hogy kedves legyen azoknak, akik hallják. Az Istennek szent szellemét, kivel a megváltás napjára elpecsételtek titeket, meg ne szomorítsátok. Tűnjék el belőltek minden keserűség, indulat, harag, kiáltás és káromlás, minden gonoszsággal egyetemben, legyetek egymás iránt jóságosak, irgalmasak, egymásnak megkegyelmezők, ahogy Isten is a Krisztusban megkegyelmezett nektek. Ezek a gondolatok, ezek az útmutatások, viselkedésre, magatartásra való fölhívások, ezek, amiket Isten azért mond nekünk, mert ezek az új életnek az ismertető jelei. Ezek annak a törekvésnek az ismertető jelei, hogy mi az Úr Jézus Krisztus életét hordozzuk. Ezek nem arról szólnak, hogy ezeket Isten azért adja törvényként, hogy aki így él, az bemert az Isten országába. Újra és újra ezt hangsúlyoznunk kell, hogy aki már bement az Isten országába, akiben ott ez az új élet, aki Krisztusban megismerte a megváltás örömüzenetét, azoknak az életében lehetővé teszi Isten szelleme azt, hogy megvalósuljon ez. De ha magunkra nézünk, ha magunkból, ha ugyanúgy az óember adja a parancsokat, akkor látjuk, hogy pont az ellenkezője van. És sokszor látom magamban is, mennyire igaz ez, amit itt mond Pál apostol a haragra, az egymás iránt való viselkedésre, szomorú. Tehát nagyon végigvehetnék az összeset nyilván azért, hogy fölismerhetjük ezeket, hogy ez az új életben járásnak a velejárója, de nekünk ott van bennünk, ott kell, hogy legyen bennünk az imádság, hogy így szeretnénk élni, és ebben szeretnénk előbbre jutni. Isten ismeretben akkor jut előbbre az ember, ha ezeket természetesnek és igaznak tartja, hogy, és meglátja, hogy mi az, amiben egész más vezérlést kap a mi életünk és a mi viselkedésünk. Aztán következő dolog, hogy felelősek vagyunk, hogy milyen Istenről teszünk bizonságot másoknak. Ugye az Isten ismeretünkből fakad. Ha rossz az Isten ismeretünk, akkor rossz faj bizonságot tudunk tenni másoknak, mert csak azt az ismeretet tudjuk továbbadni, ami nekünk van nyilván. Akár beszédünkkel, akár az életünkkel, és ez nagyon fontos kérdés. Nagyon sokan, nagyon sok embert félrevezettek már, akár jó szándékkal, akár tudatlanságból, azért mert helytelen volt az Isten ismeretük. Mi ne legyünk ilyenek. Bibliában is van erre egy nagyon rossz példa, vagyis hát egy példa, ami azért rossz a példa, mert azt teszik, amit Isten nem akart, ezek a Jobbnak a barátai. Jobb 42:7-8-ban azt olvassuk, miután pedig ezt szavakat mondotta az Úr Jobbnak, szólt Témánból a Elifáznak, haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Most azért vegyetek magatokhoz 7 tulkot és 7 kost, és menjetek el az én szolgámhoz Jobbhoz, és áldozzatok magatokért égő áldozatot, Jobb pedig az én szolgám imádkozzék ti érettetek, mert csak az ő személyére tekintek, hogy rettereteset ne cselekedjen veletek. Mivel, hogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Annak ellenére, hogy ezek a barátok jót akartak Jobbnak, volt bennük egyfajta szeretet Jobb iránt, és nagyon sok mindenben segítették az ő beteg életét, látjuk, hogy mennyi minden áldozatot hoztak érte. Mégis az az Isten ismerete, hogy ők képviselték és bizonságot, vagy beszéltek Istenről, arról ez az Isten véleménye, hogy nem szóltatok felőlem igazán. És úgy belegondoltam ebbe, hogy mennyiszer mondja nekünk ezt Isten talán, mennyiszer mondja nekem ezt Isten, hogy nem szóltam felőle igazán. Amikor valamilyen oknál fogva a bizonyságtételben nem azt az Istent és nem azt a képet, ami Istenről azt, amit kellene, azt adom tovább, vagy mondom másoknak, hanem egyfajta mindig olyat, amilyet a hallgatóság akar hallani, vagy csak olyan szinten, vagy csak olyan mélységű, amit szeretne hallani, amit úgy gondolom, hogy talán ők is megértenek. És ezt mondja erre Isten, amikor így vagyunk, vagy így vagyok vele, hogy nem szólok felőle igazán. És látjuk, milyen súlyos következménye volt az ő számukra ennek. Isten nem nézte el, annak ellenére, hogy jó barátai voltak és sok minden jót tettek, nem nézte el ezt az ő számukra. Nagyon határozott és nagyon kemény dolog az, amit itt mond Isten nekik, de mi ugyanígy lehetünk. Ugyan Jobb, ezek a barátai Jobb miatt kaptak kegyelmet Istentől, Jobbra tekintve, de mi tudjuk, hogy a mi életünkben ugyanezek az Úr Jézusra tekintve vannak megbocsátva, hogy Isten az Úr Jézusért bocsát meg nekünk. De látjuk, hogy Jobb itt az Úr Jézus előképe ebben, hogy az ő bemutatása, hogy ő bemutatta Isten ismeretét, ahogy ő bemutatta Istent, és ő érte, megkegyelmez Istennek ezeknek az embereknek. Jobb abban a helyzetben, amibe került, és ami olyan nehéz volt, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz helyzetbe jutott, és úgy, hogy ráadásul nem is tudta pontos információkat a háttérben, hogy mi történt az Isten és a sátán között, nem látott bele a mennyei világ, mint ahogy mi az ige alapján beleláthatunk már. Ennek ellenére mégis olyan bizonságot tett Istenről, ami hogy nem tagadta meg őt. Már mindenki, már a feleség mindenki megtagadta volna, és megátkozta volna a helyébe Istent, és ő nem tette. Hanem dicsőítette, magasztalta Istent, és elismerte az Isten voltát. Nem volt könnyű helyzete természetesen, nem azt mondta, hogy örül neki, hogy ő ilyen helyzetben van. Ez világos a Jobb könyvéből, de mégis látjuk ebben azt az Isten ismeretben való mélységet, és a hitben való mélységet, hogy ő hogy beszél Istenről, hogy beszél a megváltóról is. Aztán jó példa, ugye Pál apostol példája, több helyen is olvasunk erről, ahogy ő továbbadja az igét, de pontosan ő maga beszél erről az apostol cselekedetében, amikor az efezusi vénekkel találkozik, 20. fejezet 26-27. verse. Azért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratát. Ugye itt ebben az, ami számunkra fontos az Isten ismeret továbbadásáról, ahogy itt mondja Pál apostol magáról, hogy ő hirdette az Istennek teljes akaratát. Hát ez, ami számunkra is a példa, amit itt Pál apostol mond, hogy mi is ilyenek legyünk. Nagyon fontos, hogy taníthatóak legyünk, hogy ne okoskodjunk, hogy jobban megismerhetjük és jobban megismerhessük Istent. Ugye nagyon sok mindenben kaptunk előképzést, gyerekkorunktól kezdve, ki milyen családban nőtt föl, nagyon sok minden előzménye van, ami felnőtt és főleg ami felnőtt hívő életünknek. És nagyon sok minden megrögzöttség, nagyon sok minden olyan dolog van bennünk, ami nagyon nehéz változtatni. Ami talán még Isten is nagyon nehezen tud változtatni, de ő tud. Hiszen az új élet pont arról szól, hogy a régi megrögzöttségeink alapján mondjunk dolgokat, és képviseljünk, és éljünk dolgokat, hanem az ige Isten szava alapján. Meg tudja változtatni a mi életünket Isten igéje. Például a 2 Korintus 10:5-ben azt olvassuk, lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez ezt jelenti pontosan, amiről beszél az ige, amit Pál apostol mond a Galatáknak, hogy minden olyan belső okoskodást, és akár tanításbeli hibát, amit akarnak velünk elhitetni, azt rontsunk le a szívünkben, és minden olyan magaslat, amely felépült bennünk. Amire előbb is céloztam, hogy nagyon sok minden olyan magaslat van az életünkben, amire azt gondoljuk, hogy az biztos, az úgy van. És nekünk minden dolgot engedni kell Isten igényének a szűrőjén átmenni, hogy megvizsgáljuk azt. Ne legyen magaslat, okoskodás a mi meggyőződésünk, a mi Isten ismeretünk, hanem ahogy itt az ige mondja, hogy azért ejtsünk fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedhessünk Isten igényének, Krisztusnak az Isten megismerésében, a hitben való növekedésben. És befejezésül itt azt, hogy igazából mi is a célunk nekünk. Mi a célja a hívő embernek? Azt mondja, a hívő ember élete az Efézus 4:13-16 szerint míg eljutunk mindnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnokság által, a tévegés ravasságához való csalánság által. Ez a cél az Isten megismerésében, hogy ne maradjunk kiskorúak, ne maradjunk se csecsemők, se kiskorúak, se gyermekek, hanem érett férfiúságra jussunk el, fejlődjünk folyamatosan arra, amit az ige így mond itt, hogy érett férfiúság. Azért, hogy ne lehessen bennünket bármivel megetetni, hogy ne lehessen bármit elhitetni velünk, hogy a körülmények és a tanításnak bármi szere ne hajtson bennünket, ahogy az ige itt említi, mint a habot, mint a vízfodrokat, hanem valóban Isten szeretete, Isten igéje, és az ő szelleme tanítson meg bennünket, hogy milyen az igazi Isten ismeret. Milyen az igazi hívő élet mindegyikünk számára személyesen. Hiszen nincs két egyforma élet. Itt is ahányan vagyunk, annyi fajta életet élünk. Isten nem uniformizálja a mi életünket, nem állít be ilyen, olyan szempontból, hogy életvitel szempontjából, mint egy egyforma életrendre és életvállásra bennünket, hanem mindegyikünknek az egyéni életpályáján, arra, amiben beállított bennünket, amiben elindított bennünket, azon akar megáldani bennünket úgy, hogy megismerjük őt, és ő általa részben önmagunkat is, de azt az utat, ami járnunk kell, ami helyes, ami szerinte való. A helyes Isten ismeret nélkül nem tudjuk jól járni azt az utat, amit Isten adott nekünk. Nem tudunk helyesen szolgálni se neki, se egymásnak. Legyen ez a célunk, hogy akarjunk növekedni, fejlődni az igazi Isten ismeretben, és jussunk el arra az életférfiúságra, amit itt az ige mond. Amen.